Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Üdvözletem! Flaster még hozzám Herskovics Eszterrel, a Klubrádió munkatársával.
Sziasztok!
És Koncz Tamással, a Magyar Hang munkatársával.
Sziasztok! Üdvözlöm, nézzük!
De mindenek előtt a kötelező körök. Itt az új Magyar Hang. Holnaptól kapható, meg holnap érkezik meg az előfizetőkhöz. Verebes István interjú, amit én készítettem. Aztán Tamás írt egy jó kis cikket a határhelyzetről, aztról úgy is fogunk beszélgetni. Puzsér Robi publicisztika van itt hátul, meg hát sok egyéb érdekesség. Igen. Illetve kötött fogás extra, 31-én este 7 órától a Hadszín Teátrumban. Puzsér Robi, Csintalan Sándor, Pörzse Sándor, jó magam, és Stefano Bottoni lesz a vendég, úgymond, és ő fog dedikálni, és a produkció vég, produkció.
Hát jó, nem igen, csak egy produkciónak.
Jó, csak egy hirtelen ilyen izének láttam magunkat bohócnak a színpadon, és nem tudom, miért ez a kép jött be, és mások is úgy látnak minket. Na, a lényeg az, hogy még van, de már nem sok hely van, úgyhogy aki szeretne jönni, az jelentkezem, az előbb kérdeztem, hát ilyen 5-10-15 hely, úgyhogy még most, aki szeretne tényleg, még, akkor ma. Könyvek nincsenek nálam. Na, beszélgessünk egy kicsit Karsai Dánielről és a magyar államról. Ugye ő az az ügyvéd, aki 2-3-4 héttel ezelőtt, akkor beszéltünk is róla, egy Facebook bejegyzésben jelezte, hogy ő az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, mert hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved. Ugye ez az ALS szindróma, aki nem ismeri, a Stephen Hawkingnak szintén ez volt a sorsa tulajdonképpen, vagy úgymond. Szóval, hogy ez egy nagyon csúnyán lefolyó betegség, a végén az ember már teljesen magatehetetlen, de az elméje meg tiszta. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez a legrosszabb variáció, ami létezhet. És hát Karsai Dániel azért fordult ehhez a bírósághoz, mert hogy ő szeretne meghalni. Ugye itt az eutanáziáról van szó, ami Magyarországon tilos. Sőt, ugye kiterjesztett jogban érvényben, tehát azt jelenti, hogy nem végezhetik el máshol sem, vagy nem is kerülhet erre sor máshol sem, mert a magyar állam úgymond utána nyúl az elkövetőnek. És hát Karsai Dániel ezt támadta meg, és akkor megmondom a magyar államnak a reakciót, mert a magyar állam megtámadta a beadványt. Észrevételében a magyar kormány nem tartja meg alapozottnak Karsai Dániel kérelmét, ezért arra kéri a strasbourgi bíróságot, hogy nyilvánítsa azt elfogadhatatlannak, vagy állapítsa meg, hogy az ügyvéd jogai nem sérülnek azzal, hogy Magyarországon nem megengedett az eutanázia. Nekem ez nagyon embertelen. Tehát amikor ezt így olvastam, akkor nekem az volt, hogy ez egy embertelen aljas dolog. Magyar állam legalább annyit megtehetne, hogy hallgat ebben az ügyben, de aztán itten többen felvilágosítottak, hogy végülis ez egy jogi procedúra, ha valaki megtámadja az államot valamilyen európai bíróságon, vagy akármilyen bíróságon, akkor az egy teljesen természetes reakció, hogy az állam úgymond védekezik. De nekem az akkor is embertelen.
Nekem is ez volt az első gondolatom. A másik meg az, hogy miközben valóban arról van szó, hogy ez egy jogi állásfoglalás, de valójában ugyanott tartunk, mint az összes többi ilyen állásfoglalás, mert szerintem ez simán elmenne egy magyar nemzetcikknek. Ez egy politikai kinyilatkoztatás, olyan érvek vannak benne, hogy ez a magyar állam hatásköre. Köszönjük szépen, ezért fordult oda a Karsai Dániel az Európai Jogok Bíróságához, hogy ezt kiterjeszthessék, hogy ő erre kapjon jogot, illetve ugye ő nem csak a saját magáért küzd, ezt mindig elmondja, hogy nagyon sokan, tízezrek vannak hasonló helyzetben, és ő értük is. Ez az egyik, a másik pedig tényleg egy csomó ilyen, hát már demagóg érvet felhoztak. Mert például ugye azt mondta Karsai Dániel, hogyha ő most jelenleg el tud még utazni, ő még nem akar eutanáziát, ő akkor akar majd, amikor már nem lesz olyan állapotban, hogy egyedül el tudjon utazni. Viszont, hogyha akkor elkíséri valaki, az már öngyilkosságban való segítségnek számít. Erre mit mond a kormány az úgynevezett jogi állásfoglalásában, hogy hát most ki tud oda utazni, akkor nincs erről szó, hogy asszisztált öngyilkosságban asszisztálna bárki, és ezzel bűncselekményt követne el, de hiszen elmondta, hogy ő nem ezt szeretné, hanem akkor szeretne oda menni, amikor már vinni kell, és hogy akkor ez nem megoldható pont emiatt. És számos ilyen, tehát minden egyes érvük, az pont ugyanolyan, mint ami minden másba szoktak reagálni, tehát én ebben tényleg nem jogi, meg szakmai állásfoglalást látok, hanem nettó egy embertelen, ebben teljesen egyetértünk, nettó politikai embertelen állásfoglalást.
Igen, és ezzel az állam azt is kimondja, sőt talán szó szerint is kimondja, hogy az egyén nem rendelkezhet az élete végéről, a saját haláláról, mert ez állami hatáskör, amivel kvázi azt is kijelentik, hogy az egyén, mint az én, az az állam tulajdona születésétől haláláig. És ezért igazából minden egyes ponton kontrollálják, tehát még ilyenkor sem engedik el úgymond a kezét. Ami szerintem rémiesztő, tehát, hogy...
Na igen, de közben azért itt rengeteg árnyalata van ennek, és nem konkrétan a Karsai Dániel történet, annak is, de magának az eutanáziáról nem zajló vitának. Egyébként ez egy kiváló alkalom lett volna a magyar államnak és a Fidesznek, hogy mondjuk a sokat hangoztatott társadalmi egyeztetés című akármibe így belefogja.
Ezt a szót csak mi ismerjük, azt tudom.
Plátói a társadalmi egyeztetés. Mert ez egy nagyon fontos téma. Egy olyan országban, ahol olyan az egészségügyi állapot a társadalomnak, mint Magyarországon, és olyanok a kórházi körülmények, amilyenek, és erről is fog majd beszélni, és hogy mennyire nincs megoldva az öregkori gondoskodás, ápolás, az időseknek egyáltalán a szavakon túlmutató tisztelete, hogy normális életet tudjanak élni. Hát most gondoljunk bele, egy átlag magyar nyugdíjból élő nyugdíjasnak milyen élete van. Tehát, hogy neki ott lezárult, és ilyen napról napra küzdelemmé válik, ezt túl kell élni tulajdonképpen. Szóval, hogy itt aztán ez egy kiemelten fontos téma lehetne.
Volt egy jó cinikus megjegyzésük, hogy Európában mindenhol már egyre kevésbé elfogadott az eutanázia, de hogy ennek pont az ellenkezője igaz egyébként, hogy még Portugáliában is, azt hiszem 2021-ben úgy lett legális az eutanázia, hogy előtte kifejezetten alkotmányjelenés volt, tehát pont ugyanúgy tiltották, mint Magyarországon, és hát tudjuk, hát Hollandia, Svájc, tényleg számos ország van, ahol már ez legális, és akkor ezzel érvelnek. Hát ez a nekem hiszel, vagy a szemednek kategória, tehát hogy így tényleg nem lehet előrelépni, meg társadalmi párbeszéd, úristen, ilyen tényleg ilyen fikció, amikor ők csak így dobálóznak ezekkel a szokásos populista szlogenekkel, Európában sincs ilyen, miközben van, de mi azt mondtuk, hogy nincs.
Nekem az jutott eszembe erről, hogy ez az upgrade-el továbbfejlesztett változata a dögüljön meg a szomszéd tehene is mondásnak, hogyha ha neki az a rosszabb, hogy az a tehén szenved, akkor inkább még ilyen egy kicsit. Tehát, hogy egyszerűen én tényleg masszív rossz indulatot érzek ebben, mert és az afeletti dühöt, hogy egy állampolgár, egy egyén merészelt saját kezdeményezést tenni a saját sorsáról, az állam feje fölött mondjuk úgy átnyúlva. És ugyanakkor az is benne van, hogy pontosan lehet tudni, hogy Stikában nagyon sok eutanázia történik az orvosok néma asszisztálásával, amikor a gyógyíthatatlan betegnek úgymond indokolatlan mennyiségű morfium tapaszt írnak fel, akkor azért azt lehet sejteni, hogy az azért kapja, mert szépen átsegítik az álomba és a halálba. Tehát, hogy és ez zajlik, ez a mindennapos folyamat, de hogyha valaki egyszer azt mondaná, hogy ne adj Isten, ne a doktor úrom újon, hogy az ő kegyességén, hogy meddig élek még, meddig szenvedek még egy ilyen helyzetben, hanem saját magam szeretném eldönteni, azt nem szabad.
Igen, hiszen Karsai Dániel pontosan tudja, hogy van ilyen lehetőség, el is mondta, hogy vannak megoldások, meg tudná ő ezt oldani, csak ő nem eszere, ő nem okosba, meg feketén akarja, ő szeretné, hogyha most ez egy olyan ügyé válna, ami akár egy társadalmi párbeszédet elindít, akár pedig tényleg megváltoztatja azoknak a tízezreknek az életét, akiket ez érint.
Hát mondom, ez egy remek alkalom lett volna arra, hogy tényleg ne ez legyen ez a szokásos propaganda puffogtatás. Egyébként ez rémidegesítő tud lenni tényleg, amikor fontos ügyekről van szó, meg komoly témákról van szó, és úgy várná az ember, hogy valami, és akkor puff, oda vágják tényleg ugyanazokat a mondatokat, mint amit a Magyar Nemzet, vagy az Origo névtelen szerzője publikálna adott esetben. Tehát, és itt is ez történik. Én attól tartok, hogy a végén az lesz, hogy ne talán úgy dönt a bíróság, hogy Karsai Dániel javára, úgymond, hogy akkor aztán még lejárató cikkek is lesznek.
Ez simán benne van a pakliban. De annyira ugyanabban a stílusban reagáltak erre, hogy akkor a folytatás miért ne lenne a szokásos stílus.
Mindig az a menetrend.
A Bályás Zsoltéknak most úgy elképzeltem egy helyzetet, ez egy, hogy is mondjam, egy gumicukorral teli tál lenne. Hát a halálkultusz liberális hívei erőre kaptak. Most már halálba küldenék a megtévesztetteket. Például ez egy csodálatos szalagcím lehetne, vagy egy beszélgetés témája.
Na, de ez túl általános. Majd amikor Karsai Dániel személyét érik majd a támadások, és majd ő kerül a célpontba, mert hogy merészelte tenni, amit merészelt. Na, az lesz még egy
Hogy baj, ez volt, tényleg megírja a publicisztikáját ezzel
igen,
kapcsolatban.
A rohadék, a hálátlan, nem tudom mi. De viszont ellenben. Ha abból indulunk ki, hogy a magyar állam keresztény hatalom gyakorlónak tekinti magát, hát most ezt állítják, most az mindegy, hogy mi a vélemény, de mégis ugye így, de valahol ez is benne van az ön definíciójukban, akkor viszont a keresztényi szempontból és keresztényi szemmel nézve az élet eleje és az élet vége, az rengeteg kérdést felvet, ugye már úgy értem, hogy maga az eutanázia is, és hát az abortusz például. Tehát, ugye, hogy honnan kezdődik az élet szentsége, melyik az a pillanat, amitől életnek kell tekinteni az életet, és hogy mit kezdhet az ember a saját életével, eldobhatja magától, vagy sem. Tehát ez egy keresztényi szempontból védhető, és magyarázható, és indokolható hozzáállás lenne. Én azt nem értem, hogy miért nem ezen az úton megy a kormány, és akkor lehetne vitázni, akkor lehetne beszélgetni erről, akkor szakértők összeülhetnének, és visszaélések is lehetnek, de azért, ahol működik a dolog, azért mégiscsak ki van találva az a rendszer, hogy nem úgy van, hogy én becsengetek, és azt mondom, hogy na, vacakú vagyok, most már szeretném, hogyha véget ér az érdem, és azt mondja,
hogy jó. Nagyon nem így van.
Volt
pár évvel ezelőtt egy 17 éves lány, hogyha jól emlékszem, aki nagyon súlyos depresszióba szenvedett Hollandiában, és hiszem holland is volt a lány, és kérte, hogy eutanáziát alkalmazhassanak rajta, és volt, hosszú vita volt, meg etikusok, mindenki beszállt, de hát aztán végül nem engedélyeztek neki, szóval ez tényleg nem úgy van, hogy és ő azt mondta, hogy annyira súlyos állapotban, hogy ő neki ez az élet, ez már szenvedés, nagyon-nagyon súlyos mentális problémákkal küzdött, tényleg ami lehetséges azzal küzdött, de mégis azt mondták, hogy ezt nem, hogy nem engedélyezik, szóval ez tényleg nem úgy van, hogy te bekopogtatsz és azt mondod, hogy fáj a lábam, és akkor kérnek egy injekciót. Szóval ez ennél egy sokkal összetettebb procedúra, de azt hiszem, hogy Karsai Dániel esete nem annyira kérdéses, sőt.
Vagy hogyha már a keresztényi szemléletet és hogy is mondjam, tilalmakat nézzük, akkor igenis felmerül a kérdés, hogy meddig avatkozhatunk bele egy beteg ember sorsába. Vajon a fájdalomcsillapítás, ez most lehet, hogy cinikusan hangzik, de az Isten akaratával szembe megy, vagy Isten megengedi, hogy csillapítsuk a haldoklók szenvedését? Honnan tudhatjuk, hogy mit akar? Lehet, hogy a lelki fejlődésé az elengedhetetlen, hogy megtapasztalja ezt a testi szenvedést. Ez egy nagyon, nagyon meredek, nagyon éles példa, vagy felvetés. De ha ilyen oldalról kezdjük ezt megközelíteni, akkor olyan terepre tévedünk, ahol már nem tudjuk, hogy mi Isten akarata, csak feltételezzük. De és dogmák mentén beszélünk arról, hogy mit akarhat Isten egy haldoklótól.
Ebben szerintem nincs isteni akarat, még kérdésként sem, mert Isten megadta a szabad döntés és a szabad igen, cselekvés hát terhét, lehetőségét egyelőre úgy tűnik, hogy inkább terhét, ahogy nézzük az emberiség történetét, de hogy, hogy megadta ezt az embereknek, az emberiségnek, és ez nálam ez. Tehát, hogy itt a szabad cselekvés döntés.
Azért szekták vannak, ahol, amik így működnek, hogy nem ad a gyereknek gyógyszert, mert meg magának igen. sem, meg hát, nem megy el orvoshoz, mert az Isten akar, de a szekta, ez valóban ezek nem főáramú vallások, ami, ahol ez elfogadott.
Na mindegy, nem mindegy, már úgy mindegy, hogy hamarosan kiderül, hogy úgyis egy hónap múlva, hogy akkor mi is lesz ennek a történetnek a vége. Annyira jó lenne tényleg, hogyha ha ilyen dolgokról is lehetne értelmesen beszélni, ilyen dolgokról sem lehet értelmesen beszélni. Nagyjából semmiről nem lehetne Magyarországon értelmesen beszélni, ha így egymás között így el van mindenki, azt
igen, mindig megbeszéljük, aztán hazamegyünk, hogy de jót beszélgettünk.
De az nem baj, mert hogy legalább nekünk jó.
Talán a nézőknek is bízunk.
Talán, ja, igen, ja, persze,
tényleg. Ja, tényleg.
Úgy jut eszembe itt a nézők is. Ha már szóba került az egészség is, nem véletlenül mondtam, hogy milyenek is a kórházi viszonyok Magyarországon. Kórházi fertőzésekről készítettetek anyagot ti is egyébként, és pont ma jelent meg a Direkt 36-nak a anyaga, ők meg listába rakták az, hát elérhető, nagyjából semmilyen adat nem érhető, de azért amit mégiscsak lehet nyomozgatni. Már ez milyen? Tehát kórházi fertőzésekről nyomozni kell, meg úgy kell.
Ki kell perelni az
hosszasan,
adatokat.
Hosszasan, és még akkor is teljesen bizonytalan. Máshol meg normális a fejlődési országokban vannak ilyen listák, és az ember eldönti, hogy melyik kórház kevésbé veszélyes, hol működnek jól a dolgok. Na, a lényeg az, hogy Magyarországon egy szigorú titok, ez a kórházi fertőzés hatalmas tabu, csak hát az a helyzet, hogy sok ezren, sőt több tízezren halnak meg kórházi fertőzésektől. Szóval 2021-ben 16 ezer vagy akár 21 ezer, hát ilyen akkor kis izék, holtjátéka van ezeknek az adatoknak a állami titkolózás miatt, ilyen esetet azonosítottak, amelynek csak nem a fele halállal végződött. Miről is van szó? A kórházi fertőzés az, amivel az ember nem került be a gyógyintézetbe, hanem nekem van valami bajom, lesz egy műtétem, baleset, valami történt, ami miatt én kórházi ellátásra szorulok. És akkor a kórházi ellátás közben egyszer csak elkapok valami baromi súlyos baktérium, vagy vírusfertőzés, vagy bármit, amiben aztán belehalok. És Magyarországon annyira rosszak az adatok, hogy úgy döntött az állam, hogy akkor
inkább ne közöljük. Hát a KSH is döntött már úgy, hogy ne közöljünk létminimum
számítás. Tudod, a szegénység, igen.
Mert akkor nincs. De van egy sokkal jobb példa. Kínában évek vagy akár évtizedek után először volt olyan, hogy 3 összefüggő hónapban a fiataloknak csökkent a foglalkoztatottsága. És mit döntött a kínai állam? Nem közölnek ezen túl adatot a fiatalok foglalkoztatottságának. Kész probléma, meg van oldva. Itt is meg van oldva. Ráadásul, hogy most egy kicsit komolyabban, tehát ez a kórházi fertőzés téma, ez annyira nem új, hogy azt hiszem ilyen, hát már szerintem legalább 10 éve volt, hogy volt ez az 1000 orvos a hála pénz ellen szervezet, akik most ma nagyjából a Magyar Orvosi Kamarának az elnökségét adják, és ők nagyon sokan közülük külföldről jöttek haza, és alapították meg ezt a szervezetet, és már akkor elkezdtek erről beszélni, hogy például az angliai tapasztalat az volt, hogy ott nagyon átlátható, nagyon világos, és nem arról van szó, hogy lényegesen kevesebb, azért nálunk nem olyan jó a helyzet, tehát, hogy összehasonlítva sem olyan jó a helyzet, de nem arról van szó, hogy ilyen brutálisan, drasztikusan több, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy átlátható. És egyébként ebben a Klubrádiós interjúban is volt arról szó, hogy a mai napig úgy néz ki Angliában, hogy szólnak az orvosoknak az érintett kórházakban, hogy itt és itt történt egy fertőzés, nem azért, hogy holnap kirúgják, nem semmi baja nem lesz, hanem egész egyszerűen azért szólnak, hogy erre és erre kéne odafigyelni, hogy legközelebb ne forduljon elő. De hát ez egy annyira más mentalitás, mint ami nálunk van. Ez annyira fordítottja annak, hogy...
Hogy ott javítani akarnak a helyzeten. Tehát vannak gondok, de oldjuk meg. Magyarországon ugye vannak gondok, szőnyeg alá, és akkor nem kell foglalkozni.
Majd kiadnak egy nyilatkozatot, hogy minden rendben van, nem értik, hogy itt a liberális oldal ez mit akar ezekkel a kórházi fertőzésekkel, csak úszítanak. Ez majd el fog jönni, ez is nyilván.
Hát meg azért a higiénés állapotokról is sokat elmond ez, tehát hogy nem feltételezem azt, hogy minden kórház úszna a mocsokban, de hogy nagyon sok esetben a hozzátartozók hozzák be a törlőkendőt, a senki által nem vizsgált élelmiszert, az, hogy, tehát, hogy mi történik ott. nem, ilyen szempontból nem igazán figyelnek a betegekre, és ezt akár saját tapasztalatból is, tehát ilyen családi tapasztalatból is lehet tudni. Tehát ez a higiéniára is oda kéne figyelni.
Nagyon szélsőséges eloszlás van egyébként. Tehát a fővárosi nagykórházak általában kínlódnak, ugye két ok miatt. Az egyik az, hogy a Budapestnek a gazdasági fejlettsége, ugye az az EU átlag fölött van, ezért ilyen mindenféle pénzek ide nem jutnak. Az állam meg annyit foglalkozik az egészségügyel, amennyit, ezért a budapesti egészségügyi intézmények általánosságban rosszabb állapotban vannak, mint sok-sok-sok vidéki, mert ott
meg
van.
Meg ott nagy felújítások voltak.
Ott tényleg vannak abszolút ilyen 21. századi, meg európai szintű intézmények most már. A probléma a humán erőforrással viszont mind a két helyen van, mert hát nincs át, amikor egy ápolónő van egy egész osztályra, aki 0-24-ben tolja adott esetben, ott nem lesz se higiénia, se normális ellátás, se semmi. És ugye ezzel ez nagyon sok helyen előfordul. És hogy ez mennyire régi probléma, már most így eszembe jutott, mikor nézegettem a témákat, hogy a közeli hozzátartozom a Dunai Városi Kórházban feküdt, és akkor hívtak hogy minket, hogy hát gond van. Bementünk, és valami fertőzés, valami nagyon durva, nem tudták, hogy mi felütötte a fejét, és hát itt legyengült idős betegekről volt szó, úgyhogy mindenki. Akkor elküldötték őket, és mondták, hogy akkor felmentünk az emeletre, és én nem hittem a szememnek, és a mai napig bánom, hogy nem dokumentáltam, hogy ez ilyen elrettentő kép lenne, csak az embernek ilyenkor nem újságíróként működik, hanem egyszerűen, tehát így földbe gyökerezett talán, és aztán, hogy ilyen nincs. Hogy egy hatalmas teremben ezek a nyomorult fehér vaságyak, ez a legalapabb kórházi ágy is, ilyen egymástól, ilyen egy-másfél méterre azért lehessen közlekedni közöttük, mint a barakba így le voltak rakva, és akkor a kis mutyurkájuk a néniknek, bácsiknak egy nylon szatyorba így a szélére rakva, és ott nyögött, meg kínlódott mindenki, összezárva, a WC tiszta szar volt, vér, hányás, minden, és bementünk, és azt mondja, itt azonnal elvisszük innen. Mindent, hogy mi ez? És nem tudom, hogy például annak a járványnak milyen lefutása volt, hát így szemre szerintem ott nem sokan élték túl, akik elkapták. Tehát ahelyett, hogy ezeket az áldatlan állapotokat ugye megszüntetnék, vagy valami megoldást találnák rá, ahelyett az van, hogy aki magánegészségügybe el tud evickelni, akkor majd megcsinálják neki jó drágán, hát a többieknek meg az van, ami derülhet. Rengeteget beszéltünk, és hát azt is elmondtuk sokszor, hogy megint elmondom, az a biztos. Magyarországon egészségügye nem tudsz mit kezdeni. Mármint úgy, mint téma. Egyszer nem érdekli az embereket. El lehet fogadva, hogy jó van az úgy. Ugye?
Igen, valahogy azt mondják a szakértők évek óta, ugye ez sem nagyon új, hogy nagyjából erre lett szocializálva mindenki, hogy régen is rádomlott a vak. A kórház az a műfaj, hogy bemész és rádomlik a vakolat, öletbe esik egy patkány, nincs elég orvos, tehát hogy annyira ez generációk óta benne van a köztudatban, hogy így nincs, én is azt látom, hogy így nem veri ki a biztosítékot, akármi történik. Vagy legalábbis széles körben nem, nyilván mindenki látott már belülről kórházat, és mindenki pont ugyanúgy ledöbbent, mint ahogy te. Csak hogy valahogy ez így nem látunk tömegtüntetéseket, meg nagy tiltakozásokat.
Azért, ez így van, ez így, ilyen. Mindig is ilyen volt, ilyen. De ez nagyon sok mindenben így van, nem? Tehát, hogy most így a MÁV-nak a helyenkénti és alkalmankénti összeomlása, hogy mintha azért már így piszkálgatná, ebből se lesz társadalmi
hát,
akármi,
nem, de, ez már
de hogy legalább olyan, már hogy... úgy téma, meg már szóba kerül, hogy na, de amúgy meg úgy minden úgy, hát ez van, végén is ilyen volt.
Hát a fokozatos a rohadás, akkor végül is úgy tűnik, mintha mindig is ilyen lett volna, na, amiben élünk, igaz, tehát hogy...
Hát erre szokták mondani, az oktatás, meg az egészségügy, az nem olyan, ami összeomlik, tehát az nem lesz olyan látványos, végül is már összeomlott, tehát mind a kettő igen, összeomlott. Igen. De azért azt látod, hogy a gyereked ott ül egy iskolában, van egy épület, ott vannak padok, ott áll valaki a tábla előtt, és akkor úgy többség azt gondolja, vagy én nem tudom, mit gondol a többség, csak nem látszik, hogy nagy hangzavar lenne emiatt. És az egészség ugye az ugyanez, hogy végül is van egy ágy, ahol ott fekszik a beteg, aztán majd megműtik. Én amikor kezemmel műtöttek, eltörtem még nyáron a kezemet, és ugye 3 napot vártam arra, hogy megműtsenek, mert mindig valaki előrébb került, 3 napig nem ettem, és utána, amikor a gyógytornán voltam, ott ugye mindenki ugyanúgy ugyanabban a kórházban feküdt, és mindenki azt mondta, hogy 3 vagy 4 nap. Tehát ez nem egy ilyen egyedi dolog volt, hanem hogy a kéztörés az így körülbelül ennyi, mert van még, nem tudom, lábtörés, és akkor az fontosabb. Tehát ugye egy ekkora kapacitás.
Meg hát sajnos az is benne van ezekben a dolgokban, hogy az oktatás és az egészségügy terén is az emberek igaziból azt szeretnék, nem is annyira titkoltan sokszor, hogy átvegyenek olyan terheket tőlük, amiket nem tudnak maguktól tehát kezelni. És igen, igenis ilyen helyzet az, hogy, tehát, hogy az iskolától nem azt várjuk, hogy feltétlenül oktassa a gyereket, vagy jobb embert formáljon belőlük képezőket, hanem az, hogy addig ott legyen, amíg én dolgozom, és utána elhozhasson, mert addig biztonságban van, mert nem otthon, amúgy sem hagyhatom, de nem is szeretném. Az idősekkel ugyanez van. Ha a beteg rokonom felborul, nem tud már járni, beteszem az elfekvőbe, fizetgetem még akár zsebbe a kis apanást a nővérkének, hogy maradhasson ott meg a főorvosnak, és egyszer erről felüli lenne az, hogy foglalkozzak még vele is. Hát. És akkor ez egy közmegegyezés, és közmegegyezés van arról, hogy rossz, omladozik, korrupt, de legalább átveszik ezt a terhet tőlem, amit én nem tudnék kezelni.
Oktatásról jut eszembe, tegnap délutáni beszélgetésem a kisebbik fiammal, mert hogy dolgozatot írtak matekból, egyenletekből, és akkor előtte egy kicsit gyakoroltunk, azt tettem észre, hogy ezeket a halott tudásokat milyen hirtelen vagy végtelen sebességgel tudja az ember így agya így kidobni. Mármint, hogy nézd, tök ilyen elsőfokú egyenlet, és tudom, hogy nekem ez ment, hát én is jó matekos voltam. Hogy ezt a rohadt zárójelet felbontani most? Na mindegy, megcsináltuk, összeszedtük. És akkor kérdezem tőle, hogy na, mondom, tudod, mert hát az én munkám is benne van, és akkor az már ötösnek a fele az enyém legalább. Na, mondom, hogy sikerült a matek? Azt mondja, sehogy, nem volt matek tanár. Nem, és mi volt?
Ennyit a matek dogárok.
Történelem volt helyette, de az legalább szórakoztató, mondta a gyerek. Hát ez volt a matek óra.
Legalább nem az udvaron voltak matek óra helyett, hanem hasznosan töltötték.
Az a másik gyerekkel fordult elő tavaly, hogy nekik nem volt bizonyos szaktanár, te vagy egy hónapig, vagy másfél hónapig, és akkor nem tudták a helyettesítést sem megoldani, de hát ők már nagyok, ugye akkor harmadikosok voltak a gimnáziumban, azt ugye el voltam, és kérdezem, mit csináltok ilyenkor? Hát így beszélgettünk, menjünk, várjuk a következő órát. Az tök mondom érettségi előtt.
Tehát, hogy... ez hasznos, igen.
Ja, és akkor mi van megint, a állam fogja is áttolja rá a megoldás, mert hogy akkor mehetsz magántanárt keresni, magántanárt fizetni, ami baromi olcsó egyébként, tök keveset kérnek.
Meg felvétel előkészítő.
Igen. Mert hogy az állami intézményrendszer egyszerűen nem adja meg azt a tudás mennyiséget és képesség mennyiséget, amit az állam által egyébként előírt felvételi követelményeknek megfelelne. Tehát ez baromi, hogy ide rakják a követelményeket, de ennyit adnak hozzá.
Igen. Vagy egy ismerősöm mesélt a kisgyerekéről, meg kisgyerekével kapcsolatban, hogy bent kell maradni a gyereknek a napköziben, tehát délután 3-ig.
Igen, sok iskolában van ez. Ki kell kérni, hogyha igen, de csak egy nagyon indokolt esetben adják.
Ugyanakkor arra már nem fordítanak figyelmet a napközis tanárok, hogy ez a gyerek megcsinálja a leckéjét az alatt. És másnap pedig számon kérik a szülőt, hogy hát otthon miért nem írta meg a házi feladatot a gyerek? Miért nem foglalkozott ezzel? És hát az volt az adekvált válasz, hogy bent ült a tanórák után még 2 órát, vagy 3-at, esetleg odafigyelhettek volna arra, hogy megcsinálja házi feladatát.
De hát, nem sikerült.
Volt egy kicsit napközis, nagyon utáltam egyébként, hogy ott kell ücsörögni, de ennyi jó volt benne, hogy mindig le tudtuk a házat, akkor izé.
De még egy mondat, hogyha már így elidőztünk ezen, hogy így hol vannak a követelmények,
rosszul reklámozom a lapot.
Hogy hol vannak a követelmények, és utána mi is az, amit tanítanak, hogy szerintem a felvételivel ugyanez a rendszer, hogy amiatt van ez a központi felvételi rendszer, ami egyébként nem rossz, tehát abszolút képesség alapú, abszolút kompetenciákat, képességeket mér, csak az a baj, hogy nem ezt tanulják 8 éven keresztül. Hát abszolút ez a poroszos, lexikális, frontális oktatás, tehát minden, ami így egyenlő azzal, hogy régi módi avit oktatás az van, és utána eléjük raknak egy felvételi sort, ami ugye központi, tehát mindenki elé ugyanazt, ami meg azt szeretné, hogyha ő használná ezeket a tudásokat, amiket nem kapott meg, amiket ugye elvileg megszerzett, de gyakorlatilag nem, illetve hogy gondolkodjon. De hát erre senki nem tanította meg, hát sőt, hát az, hogy kritikai gondolkodás, az nem csak azért nincs, mert nem tanítják, hanem van, ahol ez kifejezetten nem követelmény, igen, csak hátrány, mondjuk.
Igen, csak ez akkora kitolás, tehát nem is ez, ugyanebben a cipőben voltunk, most a kisebbik is ugye most fog felvételizni középiskolába, hogy amit mondasz, egyszerűen azért is kell elvinni mindenféle tanárokhoz, hogy megtanulja azt, hogy hogy kell kitölteni azt a nyomorult felvételi lapot. Hogy milyen az, amikor időre kell írni valamit, hogy milyen az, amikor bizonyos karakterszámban kell megfogalmazni, vagy hát igen, karakterszámok, de ugye
mennyiségben kell megfogalmazni. Meg hát igen, van összesen 45 percet, és abból van egy nagy fogalmazás,
hogy olyan, mint egy edzőtábor, úgyhogy fel kell készíteni őket. De könyörgöm, akkor ne legyen már az a követelmény, amit az állam nem ad meg, és oké, mi meg tudjuk tenni, mert Budapesten azért talán az ember. De egy kis településen, egy vidéken sokkal nehezebb. Vagy akinek nincs pénze.
Hát ezt akartam, hát hogy aki még épp, hogy megveszi a tankönyveket, az hogy írassa be még magántanárhoz meg.
És ez egy rohadt nagy igazságtalanság, amikor rengeteg gyerek azért tűnik el a süllyesztőben, tehetséges gyerekek, mert nincs lehetőségük arra, hogy tudjanak tovább haladni a tanulmányaikban. A szüleik miatt, a földrajzi helyzet miatt, amit említettem. Tehát nem erről kéne szólni az államnak, hogy kiegyenlíti, amennyire csak lehet ezeket a különbözőségeket, vagy különbségeket. Ehelyett meg tulajdonképpen, mintha szándékosan még próbálna valami.
Nekem is van egy ilyen, nem hiszek az összeesküvés elmékbe, de ebben a szándékosságban, ha nem is úgy szándékosan, hogy így találták ki, de az, hogy nem bánják, hogy akkor a jobban szituált, jobb helyzetben lévő gyerekek tudnak előrébb menni, és a kevésbé jobban szituáltak meg lemaradnak. Ez mintha így nem lenne probléma valóban.
Sőt, hát ez két út van. Ugye, ha az embernek van pénze, akkor meg tudja fizetni a magánoktatást. Ha nincs, de mondjuk aktívan hisz és hitéletben részt vesz, akkor szépen egyházi iskolába tudja küldeni gyereket, oda is kell ugye nexus, és akkor vagy hívő, és vélhetően majd jó szavazó lesz, vagy pénzes, és akkor megoldja magának. A többiek meg tesznek, amit akarnak.
Hát meg például tehetséges roma gyerekek, őket nem veszik föl, tehát én több helyen olvastam ilyet, hogy van mondjuk a kis településen egy egyházi iskola, és akkor megmondják a roma családoknak, hogy köszönjük szépen, nem? És ott van az, és az a nagyon, nagyon durva ebben, hogy még ilyen 20-30 évvel ezelőtt is nagyon rossz esélyekkel, de valahogy volt valamilyen esély arra, hogy kitörjenek. Tehát azért több ilyen élettörténetet ismerünk, hogy megtalálta a biológia tanár, ugye Horváth József rákkutató, így lett rákkutató, hogy a biológia tanár Karcagon az általános iskolában rájött, hogy ez egy tehetséges fiú, elkezdett vele foglalkozni. Akkor volt még több ilyen történet, hogy nagyon hátrányos helyzetű családokból lettek doktori végzettségű gyerekek, és ez 20-30 éve még akkor se volt egyszerű, de még inkább meg lehetett csinálni, mint ma. Tehát ma már, mintha teljesen ellen az árva erre.
Ja, régen az alapítványi iskolák voltak, ez a szegregációs menekülő útvonal. Ugye ennek a szerepét nagy részt átvették az egyházi iskolák is, és ott valóban ez történik is. Igen, tudom, mi hazánk, kedves mi hazánk szavazók, nem kell most ideérni, hogy Möldővény mennyi a vidéke, azt élje velük együtt. Éltem velük együtt, borsodi gyerek vagyok, az Empléni, de borsodi gyerek vagyok, ugye pontosan tudom, hogy milyen problémák vannak. Csak én azt gondolom erről, hogy ezek nagyon nehezen megoldható problémák. Tehát amikor egy roma srác úgy kerül be, vagy kislány, teljesen mindegy, egy gyerek úgy kerül be az oktatási rendszerbe, hogy nem látott még mondjuk evőeszközt, meg fogalma nincs arra, hogy miről ismeretlen szavakat mond a tanár. Nem érti, tehát valami, hogy egyszerűen nem érti a szavakat, hiszen nem találkozott még ezekkel a kifejezésekkel, vagy nem tudja, hogy működnek alapvető dolgok. Volt egy olyan otthon is átolóhelyi, tehát több van ismerősöm, aki pedagógusként dolgoznak, azt mondja, hogy volt olyan gyerek, akit meg kell tanítani a széken ülni. Nem volt, mert egy pici kis vályog izébe éltek, nem tudom hányan egy szobában, mindig a földön kuporogtak. De meg kell tanulnia, hogy kell ülni. Bement és leült a földre az első órán. Nyilván kirögték, akkor ez jó kezdés, onnan azért. De hogyha ez szándék lenne, valódi szándék lenne, akkor mi lenne? Szakemberek tömegének a képzése, ilyen intézmény, olyan intézmény, ahol aztán lehet is.
Hát vagy legalább nem lehetetlenítenék el azokat a magánkezdeményezésű, meg alapítványi
intézményeket.
Igen, még oda is csapnak gyorsan egyet, igen, hogy nehogy véletlenül más megcsinálja azt, ami egyébként állami feladat lenne.
Ja, igen, ez a legjobb, amikor így az állam csinál meg valamit, jönnek a civilek, és az állam még haragszik is.
Hogy... Igen, és hoz mindenféle törvényeket, ennyi. Hogy azért a civileket már ne.
Koncz Tamás, következik, határhelyzet, határvadászok. Rengetegen mondanak le, szerelnek le, inkább ugye ők leszerelnek, mert hogy elég cudar a helyzet a déli határon, és hát nagyon tehát embertelen körülmények között melóznak, akik felszerelnek, és nem sok pénzért, ugye, meg most már, hát nem is háborús helyzet, de azért
hasonló
kezd kialakulni. Az embercsempészek között nagyon durva leszámolások vannak. Tehát, hogy...
Tehát igaziból a déli határon egy olyan helyzet alakult ki, ami egy hónapos felkészítésen át esett határvadásznak, hogy mondjam, ideig, óráig elviselhető, de a legtöbb... Tehát egy idő után elmenekülnek ebből a helyzetből. Én a rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint, ugye azt úgy tudom, hogy csak idén, január és szeptember vége, ez az október 6-a között 302 határvadász szerelt le. És most 1140-en vannak. Ami hatalmas szám. Tehát, és a forrásaim, névtelenséget kérő forrásaim arról beszélnek, hogy vannak, akik megérkeznek, megkapják a szolgálati egyenruhát, és nagyjából két napig viselik, és utána már írják alá a lemondó nyilatkozatot, ők lemondásra támoznak, mert egyszerűen olyan állapotokkal szembesülnek, hogy nem, tehát ugye döbbenetes.
De az mit jelent konkrétan?
Hát ugye egy határvadász szolgálata az ilyen 12-16 óra egy műszak, és akkor ebből 3-4 napot, tehát összefüggő napot kell teljesítsenek. Konténerszállásokban alszanak, ami mondjuk 5-6-an vannak bezsúfolva egy konténerben. Nekem mesélő forrás szerint van, hogy mondjuk 3 napig nem zuhanyoztak, mert hogy ugyan van víz, vagy bevezetett hálózat a konténerben, de sárgás darabok fröcsögtek a csapból, tehát abból se inni, nem lehet se fürdeni. Ha fűtés van, akkor jó, ha nincs, akkor nincs, mert néha rossz a radiátor bent, vagy a hősugárzó. Az ellátásuk az pocsik, tehát hogy napi, az bevallottan a 12-16 óra alatt egy meleg vacsora vagy meleg reggeli, a napszaktól függően, és egy hideg ételcsomag, amiben van mondjuk 2 bagett, egy csoki meg gyümölcs, egy is egy üdítő. Na most ez 16 órára. Úgyhogy folyamatosan mennek, és folyamatosan támadás alatt is állnak, mivel ugye a szerb oldalon kőkemény maffia fejlődött ki, ami támadja folyamatosan a határvadászokat és rendőröket. Nem azért, mert mivel annyira gyűlölnék őket, hanem próbálják elriasztani őket és megosztani az erőiket, hogy minél több áttörést le tudjanak vezényelni. Több cikkben foglalkoztunk ezzel már korábban, Ruzsán, Ásotthalmon is ugyanezt történik, vagy féltéglával dobálják a rendőröket, de nagyon sok esetben kalasnyikóban fenyegetik őket. Határvadász forrásaim szerint ilyenkor kapják azonnal az utasítást, hogy sipírc onnan, mert nehogy valakit eltaláljanak. Tehát amikor a rendőr iszkol, mert éppen a túloldalon két banda háborúzik, akkor az elég vicces, de olyan is megtörtént már ugye a szeptemberben, idén szeptemberben rájuk lőttek egy sorozatot egy AK-val. Tehát, hogy pokoli állapotok vannak, úgy tudjuk, hogy naponta, tehát éjszakánként főleg ilyen 1500-2000 hatásértő is átjuthat a kerítésen, ebből nagyjából 3-400 ember tudnak megfogni, a többi az megy tovább, és milliárdos üzletről van szó, tehát hogy több milliárd, akár heti szinten több milliárdosról.
Remek.
Hát ez egy gyors összefoglalója volt ennek az ügynek.
Itt is megint azt nem értem, hogyha ez a Fidesz politikájának egy nagyon komoly tartógerendája.
Ez a fő ügy, amivel indították ezt az egész propagandáborot, akkor mert megbeszéltük, hogy oktatásra nem költünk, egészségügyre nem, de hogy erre sem, az pedig azt gondolom, hogy ez aztán tényleg fontos nekik.
Hát látszott tevékenység. Tulajdonképpen felhúzták közel 600 milliárd összekerítést a rendkívül komoly védelmi rendszerrel, de megvédeni nem tudják, illetve tartani nem tudják. Hát amikor legutóbb Ásotthalmon voltunk a kerítés vonalában, abban az 500 méteres körzetben egy óra alatt két helyen vágták át a kerítést.
Fényes, hát közben
fényes nappal nem vártak éjszakáig, tehát hogy
A másik oldalon meg, ahol meg elvileg úgymond legálisan érkeznének, ott meg olyan embertelen bánásmóddal találkoznak, ami teljesen felfoghatatlan. Most a HVG-ben volt erről egy hosszabb cikk, hogy még amíg a tranzitzónák voltak, hogy ott ilyen random, olyan erőszakos bűncselekményeket követtek el, akik ott voltak a tranzitzónákban, hogy ráadásul tényleg random emberek ellen még azt se lehet mondani, hogy bármi rendzavarás történt volna, úgyhogy hát nincs, semmilyen szinten nincs kezelve ez a helyzet, persze.
Most amit talán egy kicsit pozitívum, hogy amit hallottam, nem a menekülteket, úgynevezett migránsokat a rendőrök nem bántják, tehát nem jellemző az, hogy egyszerűen csak visszakísérik a szerb oldalra. Az embercsempészekkel, vagy úgynevezett sétáltatókkal szemben, akik áthozzák a kerítésen, és van helyismeretük ugye a menekülteket, na ott már előfordul az, hogy idézőjelben elesnek, miközben visszaviszik őket. Tehát, hogy azok a fajta brutális visszaélések talán már nincsenek, mint amit a 15-16 után voltak.
Hát még szerintem ilyen a 20-20 körül is, tehát amíg be nem zárták a tranzitzónákat, még nem tudom, hogy azóta mi változott, az jó hír, hogyha szerinted változott valami, de ott azért végig, amik voltak ezek a tranzitzónák, ezek nagyon-nagyon brutális dolgoknak a helyszíné voltak.
Szoktam időnként nézni a M1-nek is a híradóját, meg a Hír TV-t is, de az M1 jobb. Azért az M1 az a legjobb. És nincs olyan blokk, amikor ne lenne szó a déli határmenti helyzetről. Nagyon sok riport készül Szerbiában, szerb részen, és hogy nagyon túlzónak tűnt egyébként, hogy amiket elmondtak ott a helyek meg, hogy és az a helyzet, hogy azóta, amit beszéltem ott élőkkel, és sajnos az M1 nem, bár szeretnének, de nem túloznak, mert hogy valóban most már ott a szerb részen egy fényes nappal sem nagyon mernek kimenni az emberek, pont emiatt az állandó banda háborúk miatt, meg hogy ezek már nem az van, hogy a migránsok, vagy a menekültek, vagy a bevándorlók kóborolnak az utcán, és akkor velük lehet valamilyen konfliktus, vagy azért nem néz ki jól, hogyha egyszer csak 30 darab nem fejébőrű férfi velem szemben a kis utcánban, hanem itt komoly van háború. Hát, és tényleg félnek az emberek. Tehát, hogy és ez csúszik át most már Magyarországra.
Igen,
ugye,
igen.
Ez a...
igen, és hát tehát az, hogy utcai lövöldözések vannak ott a Palics környékén, embereket ölnek, most már napi rendszerességgel ugye a vandaháború részeként. És igen, ez most már itt is megjelent, az ásotthalmi korábbi riportomban számoltam be róla, hogy azért most már Ruzsán, Ásotthalom környékén is lehet hallani sorozatlövéseket, amik nem a szerb oldalról jönnek. Találnak kilőtt töltényhüvelyeket, lehet tudni, hogy vannak összecsapások magyar oldalon is a két, tehát a bandatagok vagy bandák között, és ez elég ijesztő.
Hát ebben nekem az a lényeg, hogy tényleg ez a fő csapásvonal a Fidesz propagandájának, már nem is tudom, 2015 óta. Ja.
Igen, akkor voltam. Meg akkor volt ez a népszavazás, hogy akarunk-e migránsokat, volt valamilyen népszavazás.
Konzultáció?
Igen. Voltak az első kék plakátok, meg a keleti pályaudvari ráhangoló kis egy hetes manőver.
Meg amikor véletlenül leálltak a vonatok, meg nem
vagyunk, és minden.
Volt.
Szóval, hogy ha már ez van itt a Szent Grálként fölemelve ugye politikailag, akkor miért nem csinálják rendesen, ha már? Tehát, hogy én ezt nem értem, tehát, hogy ha legalább ebbe akkor ne látszott politizálás lenne, még hogy ebbe is, és akkor Bakondi bemegy minden reggel, és ott eldől meg, hogy most már nagyon üző a helyzet, hát öcsém, old meg, te vagy ott az év főnök, nem?
Ilyenkor elgondolkodik az ember azon, amikor így szokták mondani, még egyébként teljesen ellenzéki beállítottságú elemzők is, hogy de kormányozni legalább tudnak, de hát akkor... Nem.
Már nincs
de
ez.
Nem. De már nincs. Hát így van,
annyira elpárolgott az állam, hogy szinte majdnem mindenhonnan, ahol ott kellene lennie, ellenben bemegy mindenhova, ahol nem kéne ott lennie. Hogy már ezért szóval
igen, ezt jó érzékel, meg tudják, igen, ezt annyira jó érzékel tudják, hogy hova nem kéne bemenni, és hova.
ez a illiberális. És Koncz Tamás ismét, mert hogy űrhajós program, írtunk egy cikket, vagy te írtál egy cikket, hogy hol is tart az űrhajós program, lesz magyar űrhajós, ez ugye el van döntve, x adással ezelőtt beszéltünk róla, hogy na, időpont is megvan, ami tólig, mert itt ugye nem lehet pontosan tudni, mikor
száll fel egy űrhajó, és akkor beszélgettünk arról, hogy ez jó vagy rossz, és nagyjából arra jutottunk, hogy végül is ez igazából nem baj, meg jó, meg tudományosan is akármi, meg mindenféle haszna lehet, és akkor te meg most azt írtad meg, hogy mennyibe került
igen,
a móka.
Igen, ezt Vadai Ágnes és Magyar Levente nevelezési alapján írtam meg, illetve találtam meg ugye a parlamenti kérdésválaszok közül. A kormány részéről elhangzott, hogy dollárban adták meg az adatokat, de elhangzott, hogy nagyjából 15 milliárd forintot költöttek idáig erre a Hunor programra, tehát a Magyar űrhajós programra, 15,7, ha jól emlékszem, de a nagy költekezés az 24-ben jön majd, akkor 42 millió dollárt költenek majd erre a célra, és még talán 25-ből is 13 milliót, tehát hogy
de az forintban mennyi összesen akkor?
A teljes összeg az eredetileg 30 milliárd lett volna, tehát hogy de a forint gyengülése miatt valószínűleg ez kicsit magasabb lesz, vagy magasabbra rúg majd. És hát, hogyha ez bekövetkezik, akkor majd legkésőbb 25 második felére lesz egy magyar űrhajós, aki felmehet a nemzetközi űrállomásra. Jelenleg 4 tag közül választják majd ki a legjobbat. Csak ami valahol, ahogy mondtad, valóban indokolható, mert ezért minden ország szeret űrprogramokban, tehát vagy ilyen komoly technikai fejlettséget igénylő programokban részt venni, nemzetközi együttműködésekben, ez nagyon jól is hangzik, meg valószínűleg forintosítható haszna is van. Csak ez egy időben kezdődött azzal, amikor a Covid miatt több százezer ember veszített el a megélhetését, akár a vendéglátóiparban, akár más szektorban, és csak pislogtak, hogy mikor kapnak bármilyen támogatást. A következő évben ugye, mondjuk 21-ről volt szó, 22-ben beütött az energia, krach, az élelmiszer árak az egekbe szöktek, és pont akkor vezették be a hatósági áros tűzifát. Tehát, hogy meg kellett oldani a vidéki lakosság fűtését is valahogy. És miközben űrhajóst nevelünk több 10 milliárd forintból, aközben a pórok gyűjtik a galjakat az erdőben, amit kedvezményes áron hazavihetnek. Nem ingyen, kedvezményes áron. És eközben lett főispáni rendszerünk is.
Igen, tehát, hogy... és közben a vonat nem jut el Bécsig. De ez igen. Egy másik kérdés. Viszont azt mondják az ellenzői ennek a programnak, hogy mindig az, hogy az űrfejlesztés tulajdonképpen jó egy ország gazdaságának, ez mind rendben van. Miközben az is igaz, amiket elmondtál nyilvánvalóan, hogy akkor már súlyozzunk, hogy vannak itt azért hétköznapi problémák, de azt mondják, hogy az akadémia például semmilyen szinten nem kap ezekből, tehát nem nyer ezzel, hogy itt ilyen kutatások lesznek, mert hogy ez tulajdonképpen egy ilyen felturbózott űrturista program, annak az egy embernek nagyon jó lesz, de hogy igazából amik vannak itthon, mindenféle fejlesztések, ilyen sugárvédő, köpeny, meg nem értek hozzá, csak hallottam interjúkat erről, azok azt gondol az ember, hogy akkor majd ilyen támogatást kapnak, és akkor ezeknek a cégeknek jó lesz, de hogy valójában nem erről van szó. Itt valójában tényleg arról van szó, hogy majd kiválasztunk egy darab embert, és akkor majd így megért, ez inkább egy ilyen PR-fogás nagyon-nagyon sok pénzért, ezt mondják a kutatók, ténylegesen, akik ezzel foglalkoznak. Én nem értek hozzá, én csak elmondom, hogy ők mit mondanak. De hogy amúgy, tehát hogyha most így teljesen leegyszerűsítjük és általánosítunk, akkor persze van abban valami, hogy az űrkutatásból akár még lehet profitja is egy országnak, csak hát tényleg az van, amit már mondtunk sokszor, hogy súlyozzunk már egy kicsit, mert hogy igen, végig igen. Arról beszélünk, hogy mi van az oktatással, mi van az egészségügyel, még a határvédelemmel is, és akkor 45 milliárd forintokról beszélgetünk.
Igen, 30-40 milliárd.
Nem tudtak törülni semminek, az a baj, úgyhogy be is rekeztem, még tovább rongoljátok az általános magyar közállat, vagy közhangulatot. Új magyar hang hónaptól, és akkor kötött fogás extra 31-én. Hú, itt mindegy le vagyok tolva a csörgés miatt. Tehát kötött fogás extra 31-én a Hadszín Teátrumban. Puzsér Robival, Stefano Bottonival, Csintalan Sándor, Pörzsö Sándor, meg én, meg önök. Van még pár hely, jelentkezzenek, és várjuk Önöket sok-sok szeretettel. Köszi a beszélgetést.
Köszönjük mi is.
Köszönjük a figyelmet.